Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Kész, mondhatom?
Mondhatod. Igen, a Schmidt-Andi fülére volt kalibrálva, kérlek
volt,
szépen.
Volt. Jó reggelt, kedves hallgatók, vagy most már jó napot, ugye, mert 9 óra 12 perc van, így kedd reggel, október 15-én, itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével vagyunk itt.
Igen, és Gede Balázssal. Köszönjük a rengeteg üzenetet, amit nem mind tudtuk feldolgozni, illetve hát próbálkozunk, hogy feldolgozzuk.
Az egyik Dunakeszit átkozza, valószínűleg ott a forgalommal lehet valami probléma talán.
Igen,
Dunakeszin elesett M3-tól M2 felé bitang nagy dugó. A belső sávban egy autó hátulját felkapta egy mögötte jövő az orrára. M3-as Miskolc felé jól halad. Miskolcra már telekocsi, írja Vasza.
Akkor az úgy jó lett.
Úgy igen.
A 6 perccel késő vonatot felváltotta egy óriási dugóban átsorgásra.
Már 20 volt, mert itt korábban írja, hogy a hatos bevezető sűrűsödik, a vonat meg robog 20 perc késéssel.
Jó, hát ez semmi. Legalább
itt
megy. Legalább megy.
Igen, legalább
nem úgy, mint Németországban, a hanyatló nyugaton, meg Angliában, ott, ahol ugye gyakorlatilag újra kell államosítani a vasútvonalakat, ezek a gazkapitalisták.
Borzasztó. De az olaszok jól csinálják.
Azok jól, ott tök mindegy, isznak egy kávét.
De nem isznak a kávét, hogy nagyon pontosan és jól járnak a vonatok. Meg kell, hogy védjen őket.
Hogyha egyáltalán, ja, jó, mindegy.
Micsoda? Minden rendben. Nagyon jó olasz
ország. Igen, a spanyol vonatok is olyanok, az mediterránum, az más. Igen. Örülj, hogyha arra szálltál, amelyik jó irányba megy. Na jó, elnézést, tényleg jól mennek az olasz vonatok, igen, Gábor is elmondta, Udinéből, Triestből zseniálisokat lehet vonatozni, igazad van, tényleg. Meséljen az a múlt.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
És itt van velünk a stúdióban Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
És Gróf Bethlen István miniszterelnökről fogunk beszélgetni.
Azt hittem, ő is itt van, de legalábbis megidézzük.
A szelleme.
A nagy konszolidátor.
Igen. Lehet, hogy előbb különbséget teszünk Bethlen és Bethlen között?
Hát sokféle Bethlen van, maradjunk annyiban, hogy ez a miniszterelnök Bethlen. Igen. Ez nagyon fontos lesz, hogy
ez. És talán még kapcsolat sincs, vagy rokoni szál sincs, ugye Bethlen Gáborral?
Ez ugyanaz az erdélyi Bethlen család.
Ugyanaz a Bethlen
család. Tehát ugye azt kell róla tudni, hogy a erdélyi arisztokráciának egy kiemelkedő tagja, tehát a telekiekkel is rokonságban áll, mindazonáltal természetesen ő a gernyeszegi születésével szintén ugye Erdély felül indul, az más kérdése, aztán amikor bekövetkezik a trianoni békediktátum, akkor ő már Magyarországon csinál karriert, de ez meg nem annyira meglepő, mert már korábban is Magyarországon csinált karriert. Tehát egy nagyon jól képzett, okos, gondolkodó arisztokratáról van szó, aki valóban 1921-től 31-ig, tehát hosszú ideig töltötte be a miniszterelnöki pozíciót Magyarországon. Átkozottul nehéz időszakban. Tehát ugye tegyük mérlegre azt, hogy milyen helyzetben van az ország. Ugye elveszítő a területe kétharmadát, ugye vesztes háború után vagyunk, ott a Kisanton gyűrűjébe fogva, tehát maradjunk annyiban, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetből kell talpra állítani Magyarországot. De arról nem beszélve, hogy maga Bethlen István egyszerre volt konzervatív meg liberális, olyan értelemben pedig, hogy ő a monarchiában nőtt föl, ugye 1874-ben született, tehát ugye egyebek mellett ezért emlékezünk meg róla, és képezte magát Bécsben, képezte magát Magyarországon, jogi végzettsége volt, rendkívül művelt emberről beszélünk, aki angolul, franciául, németül kiválóan beszélt, tehát kapott végül is egy olyan hátteret otthonról, ami mindenképp abba az irányba vitte előt, hogy felelősséget érezzen az országa iránt, és hogy aktívan és tevőlegesen járuljon hozzá ahhoz, hogy hogyan alakul Magyarország sorsa. Hát arra persze ő sem számíthatott, ami 1920-ban bekövetkezett. Tagja volt egyébként annak a bizottságnak, ami a trianoni békediktátum idején, vagy azt megelőzően igyekezett érvényesíteni a magyar érdekeket, amint azt tudjuk, erre nagyon sok esély nem volt, de ettől még ő ott is komoly tapasztalatokat szerzett, de nem ő volt az egyes számú jelölt miniszterelnöknek, hanem hát egy olyan diplomata, aki a Horthy Miklós bizalmi köréhez tartott, ez pedig nem más, mint Teleki Pál. De Teleki Pál, mint az közismert, nagyon rövid ideig töltötte be a miniszterelnöki pozíciót először. Nem volt ugyanis teljesen egyértelmű a magatartás a negyedik Károly visszatérési kísérleténél, és itt már is tegyünk egy különbséget Teleki meg Bethlen között. Maga Bethlen szintén legitista érzelmeket táplált, de reálpolitikusként egy másodpercig nem tépelődött, amikor arról volt szó, hogy negyedik Károly újabb visszatérési kísérletén mi a teendő. Hajszál pontosan tudta, hogy ez egy zsákutca, és nagyon határozottan állt ki, amellett, hogy ez most nem aktuális, hogy finom legyek. És miért nagy konszolidátor? Hát először is a belpolitikai helyzetet kellett rendeznie. Ez egyebek mellett abban mutatkozott meg, hogy megkötötte a közismert Bethlen-Peyer paktumot. Erről ugye tanultunk iskolában. Igen. Annak idején, hogy a Peyer volt a szociáldemokrácia árulója, amiért lepaktált a szó legszorosabb értelmében a hatalommal. Hát ennek a legfőbb oka az az volt, hogy a szociáldemokratákat hagyta működni Bethlen István. Cserébe azért elvárt tőlük pár dolgot, például azt, hogy a nagy sztrájkokat ne szervezzék meg. Tehát igazából ez egy win-win szituáció volt az élni és élni hagyni jegyébe. És itt van egy nagyon fontos dolog. Maga Bethlen, aki hozta magával ezt a konzervatív liberalizmust, vagy liberális konzervativizmust, nagyon-nagyon úszkodott minden szélsőségtől. Szélsőjobbtól, szélsőbaltól. Mindenki másról viszont hajlandó volt valamiféle viszont kialakítani. Én hoztam tőle egy szép idézetet, hogy lássuk, hogy milyen volt az ő gondolkodása. Ezt a nyilasoknak mondta az országgyűlésben. Az urak azt hiszik, hogy jobbra mennek, de a valóságban körbejárnak, és addig mennek jobbra, amíg megérkeznek a szélső balra. Hát ez egy elég finom megfogalmazás. Onnan nézve, hogy a szélsőségek valahol, ha kör módjára képzeljük el a politikai palettát, összeérnek. Most ezen kívül ugye, hogy a belpolitikai helyzetetnek valamilyen módon stabilizálnia kellett, az nem csak politikai teret jelentett. 1927-től bevezetik a pengőt a korona helyett, tehát a pénzügyi helyzetet stabilizálni kellett. Stabilizálni kellett a külügyet, tehát hogy ezt az új Magyarországot valamilyen módon elfogadják. Egy példa megint csak a rugalmasságára, meg a progresszív gondolkodására. Fölveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval. Tehát, mármint a Horthy Magyarországa, semmi nem állt távolabb Bethlentől, mint a kommunizmus gondolata, de pontosan tudja, hogy ezt a lépést adott helyzetben meg kell tenni, mert ez is része annak, hogy valahogy Magyarország megtalálja a helyét abban az űrzavaros időszakban, ami az első világháború utáni európai és világpolitikát jellemezte. Nem könnyű egyébként a kormányzása, olyan értelemben nem, hogy ugye mindjárt azzal, hogy a kisgazdapárttal egyesül 1922-ben a választás után, és egységes pártot hoz létre a korábbi Keresztény Nemzeti Egység pártja, ezzel egy névfrontos pártot csinál, tehát egy olyan stabil kormányzati erőt hoz létre, amit lehetetlen kibillenteni ebből a pozícióból. De azért vannak problémák is, hát például a frankhamisítási botrány 1925-ben.
Na, az mi volt?
Hát ennek a lényege, hogy a magyar kormányzat magas köreihez köthető úri emberek azzal voltak elfoglalva, hogy francia frankot hamisítsanak, és ezt forgalomba hozzák, ezáltal némiképpen lejáratva, és a francia köztársaságot stabilizálva, instabilizálva annak gazdasági helyzetét. Ez bevett gyakorlat volt egyébként, tehát ne úgy gondoljuk, hogy ezt csak a miénk csinálták, ezt csinálta nagyon sok mindenki. A franciák csináltak hamis német márkákat, meg több más hasonló akcióra is.
De akkor ez komoly tételekben zajlott, hogyha ez volt a szándék.
Hát az hagyján, hogy komoly tételekben zajlott, nagyon úgy néz ki, hogy magyar kormányzati körökhöz kötődött az akció. Konkrétan Bethlenig nem jutottak el a szálak, de azért nagyon-nagyon a környékén volt. Na, ez viszont katasztrofális következményekkel járt. Tehát maga Bethlen természetesen, mint ahogy abban az időben mindenki támogatta a revízió gondolatát, ez kevésbé ismert, de ha az emlékezetlen nem csal, nem soha jelszól, például a szociáldemokraták alkották meg. Ezt nagyon fontos látni, hogy az a döntés, amit Trianonnál megszületett, az mindenki számára elfogadhatatlan volt, a szélbaltól a széljobbig. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy volt a egyik oldal, meg a másik oldal, ez még ekkor nincs. Viszont friss a seb, nagyon friss az a seb, a sajok, sőt, lüktetve ég. Na de, a Bethlen nagyon-nagyon igyekezett óvni, ahogy említettem, a szélsőségektől a belpolitikát. Egyebek mellett például ezért történik az meg, hogy majd az idő előre haladtával, hogy Magyarországon erősödik a szélső jobb, ugye a választási törvényt módosítják, olyan értelemben pedig, hogy például visszaállítják a nyílt szavazást. Egy nagyon sajátos helyzet, ez egy abszolút antidemokratikus lépés, kifejezetten azzal a céllal, hogy valahogy sikerüljön visszaszorítani a szélső jobbnak az előretörését. Tehát ilyen problémákkal már akkor is lehetett küzdködni. Félreértés ne essék, Bethlen nem volt az a született népi demokrata, tehát soha nem gondolta úgy, hogy abszolút totális demokráciát kell érvényesíteni, de ahogy mondtam, ő a monarchia örököse volt ilyen értelemben, és a szélsőségek től való megóvás az számára egyértelmű tette az, hogyha kell, akkor ezt bármilyen eszközökkel meg lehet csinálni.
Világos.
Mert erre vigyázni kell. Most visszatérve a frankomosítási botrány hatására, ő sem a Németországgal, sem a Szovjetunióval nem akart a nagyobbnál mélyreható kapcsolatot. Nyilván itt a német orientáció az, ami valós veszélyt jelentett Magyarország külpolitikai elkötelezettségére. És annak ellenére, hogy ugye Németország felől jöttek az ígéretek, hogy na majd a revízióból lesz valami, és végül is lett is, tehát ezt nem lehet elvitatni, gondoljunk a bécsi döntésekre, nagyon-nagyon igyekezett az angol szász orientációt előtérbe helyezni, mert hogy azért látta a németországi szélsőségek erősödését, és ezt nem sikerült neki végső soron hosszú távon megoldania. A miniszterelnöki bukása az igazából egy gazdasági dolog miatt következett be, ez a világgazdasági válság.
Aha, pont ezt akartam kérdezni, mert egészen jól haladt abba az irányba, hogy stabilizáljon mindent, ahogy így nézegettem, tehát ugye a Magyar Nemzeti Bank, ugye az az ő nevéhez kötődik?
Így van, 1924-ben az is az ő nevéhez kötődik, ahogy említettem, a Pengő, akkor gondoljunk a Krébersbe-Kuno nevével fémjelzett kulturális politikára, ami ugye azt jelentette, hogy nagyon-nagyon komoly összegek mentek arra, hogy a magyar kulturális intézmények egyáltalán a magyar művelődés magasabb szintre lépjen. Rengeteget lehet ma hallani, hogy micsoda remek időszak volt a Horthy korszak, hát jó lenne, ha pont ebbe a kis szegmensben is ez előtérbe kerülne. Egyelőre mérsékelten érzem, de ezt most tegyük zárójelbe. Akkor ne felejtsük el a szociális tevékenységét, tehát például a biztosításoknak a körét kitágította. Tehát nagyon sokrétű tevékenység fűződik az ő nevéhez, és elfogadottá tette Magyarországot. Neki az olasz orientáció volt fontos. Meggyőződése volt, hogy ez egy jóval enyhébb dolog, mint ami Németországban történik. Ebben egyébként igaza is volt. Csak hogy. Ez a párt, az egységes párt, ez egy ilyen gyűjtőpárt lett, és ezen belül volt egy olyan csapat, amit Gömbös Gyula neve fémjelzett. Aha. Ez a fajvédők. Na most ez semmi nem állt távolabb Bethlentől, mint ez a fajta gondolatiság. A 23-ban, jól emlékszem, a Gömbösséket is hagyták a pártot. Viszont az egy más kérdés, hogy egy gyűjtőpártnak megvan az a hátránya, hogy nagyon sokféle elem kerül bele. És amikor lemondani kényszerült Bethlen, pontosabban úgy döntött, hogy most már elég volt. Az ő nevéhez kötötték az összes gazdasági nehézséget. Tehát ugye nagyon egyszerűen gondolkodik az átlagember, baj van a gazdaságban, hülye a miniszterelnök mondjon le. Ez van, hogy tényleg így van, van, hogy nem így van, adott esetben nem
hozzá
így volt.
Épp a regnáló, ugye, mert hát rá lehet, hogy nem fogunk mi visszanézni, hogy honnan erednek a problémák.
Semmit, hát meg az, hogy világgazdasági válság, hát mit értetett ebből egy átlag ember. Bethlen lemondott, de kifejezetten azzal a szándékkal mondott le, hogy ne erodálódjon tovább a neve. Picit az is benne volt, hogy megpihenjen, például a házassága is megsínlette ezt a 10 év miniszterelnökséget, és ráadásul nagyon sokszor egy-egy miniszteri tárcát is betöltött hosszabb rövidebb ideig a saját kormányába. Tehát elképesztő munkabírása volt, óriási teher nehezedett rá, és talán még egy picit jól is jött neki, hogy visszavonulhat, de meggyőződése volt, és ez viszont téves elképzelésnek bizonyult, hogy vissza fog térni a hatalomba. Ott maradt Horthy mellett, nagyon fontos tanácsadói szerepbe, de ugye Károlyi Gyula volt az utódja, viszont 32-től Gömbös Gyula került a kormányúthoz, és haláláig ott is maradt, és innentől kezdve gyakorlatilag teljesen egyértelmű volt, hogy ütemes léptekkel megyünk a német orientáció felé, egyfelől, másfelől pedig a Bethlen számára nincs visszaút. És nem is lett visszaút. Folyamatosan jelezte, hogy rossz úton járunk, a részleges revíziós sikerek ellenére a német orientációtól óvni igyekezett a magyar politikát, ellenezte a háborút, ellenezte a zsidó törvényeket, tehát az a fajta konzervatív liberalizmus, vagy liberális konzervativizmus, ami az ő eszmei alapja volt, abból soha nem engedett. És igazából ez lett a végzete. Ugyanis amikor eljutunk oda, hogy Magyarország végleg belesodródik a háborúba, majd pedig immáron Magyarország területén is zajlanak összecsapások, akkor a Vörös Hadsereg is vadászik Bethlen Istvánra, és természetesen a Harmadik Birodalom is vadászik Bethlen Istvánra. Bujkálni kényszerül, leborotválja a jellegzetes bajusszát, és végső soron a oroszok kezére kerül, tehát a szovjetek kezére kerül, és nagyon sokáig semmit nem tudtunk róla, mármint a halálának a körülményeiről, meg az utolsó éveiről, de végül is annyit tudunk, hogy elhurcolták őt, és 1946-ban halt meg. Addigra már 2 agyvérzésen túl volt. Tehát a feszített munkatempó meg a bujkálás ezt eredményezte.
És a halálbörtönben, érted?
Igen.
Moszkvai börtönben.
Moszkvai börtönben. Nem olyan régen, 10-valahány évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Levéltár, vagy akkor még Magyarországos Levéltár hozzá tudott jutni néhány moszkvai dokumentumhoz az ő utolsó évei kapcsán. Tehát egyébek mellett innen tudjuk, hogy mi lett a sorsa, és akkor talán még egy kuriózumot megemlítenék vele kapcsolatban, ha már szóba jött a munkahelyem, hogy nevezetesen a 101 éve átadott levéltári palotának a szekkói Dudi Csandor készítette, és van egy olyan, ahol Bethlen Gábor fejedelem tanácskozik a tanácsadóival, és hát abban a korban a szokás volt, hogy a kortárs nagy embereket megjelenítették történelmi freskókon, természetesen kórhűruhába. és odafestette Bethlen István miniszterelnök Dudi Csandor, egyértelműen föl lehetett ismerni, tehát a jellegzetes kopasz feje, a bajsza, az teljesen egyértelmű, hogy az Bethlen nem is titkolta, ez egy tisztelgés volt. És hát 1945 után a újra kiépülő rendszerben az Bethlen persona non grata volt, és fölmerült a lehetőség, hogy az egész fresh szekkót meg kell szüntetni, és végső soron ezt úgy sikerült megakadályozni, hogy csak a fejét festették át, úgyhogy ma egy erdélyi ifjút látunk ezen a helyen, de igazából van nekünk egy olyan szekkunk, ami eredetileg Bethlen Istvánt ábrázolta. De vele kapcsolatban ki kell emelnem Romsics Ignác munkásságát, aki nagyon-nagyon régen foglalkozik az ő személyével, és még az 1995-i időszakban már úgy írt róla, mint kiemelkedő politikusról, tehát nem egyértelműen felmondva azt, hogy minden, ami a Horthy rendszerből jön, az egy negatívum. Azt kell mondjam, hogy egyébként 20. századi magyar politika egyik legkiemelkedőbb személyiségéről, sőt nyersebben fogalmazok, vagy egyszerűbben fogalmazok, a Horthy korszak legkiemelkedő politikusáról beszélünk, akinek tiszteletre méltó életműve van, teljesen függetlenül a világnézettől, meg minden egyébtől.
Hát ez
most a klassz, hogy ennek emléket állítottunk most.
Igen. Kimondottan jó, hogy ezt a frankhamisítást beosztad, meg a gazdasági vonatkozásokat, a Magyar Nemzeti Bank, volt ez a népszövetségi hitel, amivel próbálta élénkíteni a gazdaságot.
Azt sikerrel is tette, tehát azt a hitelt ott ugye, amikor fölvette, az egyrészt mutatta azt, hogy Magyarország mégiscsak kap egyfajta elismerés vagy respektet a népszövetség részéről, tehát hitelképesek voltunk inkonkrétó, másfelől arra a gazdasági injekcióra akkor nagyon nagy szükség volt, ugye teljesen új keretek között kellett ezt az országot lendületbe hozni, és hát ez Bethlennek sikerült.
Csaba, nagyon szépen klassz. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm a figyelmet.
Gróf Bethlen István miniszterelnökről, aki 150 éve született, de egyébként majdnem, hogy pontos dátummal vagyunk a halálának az időpontjára, és ma október 5-én hunyt el 1946-ban. Beszélt Katona Csaba, történész.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na hát, tegnap is jó napja volt a tengeren túli bőrzéknek, kérdés, átcsorog-e ide valami?
A kötvénypiac volt zárva, a tőzsde nyitva volt a Columbus Day-en.
Melyik volt zárva?
Kötvénypiac.
Kötvénypiac. Értem, megvilágosultam.
Így van.
Oké, kedves Ugó üzletkötő viszont elmondja, hogy most a nálunk nyitott piacon mi a helyzet, meg Európa szerte. Szia, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően egy csendes nap van most, nem nagyon van fontos adat a makropiacon. Ugye tengeren túl a dollár szűnnap volt, nem nagyon mozogtak az indexek, de alapvetően egy minimális emelkedés volt, semmi extra alapvetően, viszont ezzel szemben a magyar piac nyitva volt tegnap, meg az európaiak is, mindegyik emelkedni tudott, szinte a francia tőzsdén pillanatban most minimális 0,32%-os esésben van, a német vezető tőzsdeindex plusz 0,5%-ban, az angol tőzsde minusz 0,12%-ban, ekközben a BUX egész szépen szuperál, azért most már 0,25%-os pluszban van, és az összes vezető részvény pluszban van emellett.
Uh-huh. Na nézzünk bele, akkor ki mit produkál, mármint részvénye.
Igen. A legjobban az OTP nyitott ma reggel, több mint felmérdes forgalom mellett 19.020 forinton van jegyzésen, 0,37%-os pluszban. Ezt követően a Richter 11.150 forintos jegyzésen, 0,27%-os pluszban. Az M-Telekom pedig szinte megállíthatatlan, 1066 forinton van, 2000%-os pluszban, és a Blue Chip-ek közül a MOL szerepel a leggyengébben, ez csak 2646 forinton van, 0,15%-ban. Emellé talán egy kis extra, hogy az elmúlt 12 hónapban ugye azért jó időszakot zárt a Blue Chip-ek közül szinte mindenki, ezt a legjobban azt mondhatnám, hogy az M-Telekom volt, ami legnagyobbat emelkedett. Egy éves távlatban nézve 83,44%-os növekedés volt. Ami kicsit szomorú, hogy a MOL ezzel egy időben közel minusz 5%-ot tudott összehozni, de ez köszönhető az olaj körüli balhénak is, kis vitás időszaknak, ami jelen pillanatban a Közel-Keleten van, és az olajpiacán, akár itt Európán belül is.
Hát tegnap visszakorrigált egy jó 3%-ot, de hát ugye mozog össze-vissza volatilisan. Mármint
az olaj. Igen, nem a MOL. Igen. Forintpiacon mi a helyzet? Tehát volt egy kis erősödgetés, aztán délután megint elgyengült. Most hogy nézünk ki?
Hát az eurodollárnak is köszönhető, de amúgy most már kezd egész jól kinézni, azt kell mondjam, nem ment tovább ez a 480-as szint, megfogta az euróval szemben a forint jegyzését. Most jelen pillanatban 1 euróért 465,60 fillért kell fizetni, míg 1 dollárért 367,85 fillért, de ez az erős dollárnak is köszönhető az euróval szemben. Jelen pillanatban 1 euróért 1 dollár, hát jegyzés azt nézzük úgy, hogy 1.089-nél vagyunk. Szóval azért most előttünk az 1.12-es szint, azért közel 300 pontot.
Oké.
És amit a dollárat most nagyon menetelt.
Jó van, akkor
rendben.
Köszönjük
szépen. Megnézzük, hogy a zárás hogyan alakul, és holnap reggel elmondjuk. Köszi még egyszer, jó munkát, jó kereskedést. Szia, szia. Kedves Ugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árakról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Azon belül is
a Ruszt Színházi Fesztivál, nem először számolunk be erről, hála Istennek nem először van, és most is lesz, október 21 és 27 között a Rádai utcában.
Tehát nem Ruszton, tehát ez nagyon fontos, hogy nem. A Rádai utcai színházi találkozó, ez a
így
Ruszt.
Így van, nem rusztikus, nem rüszt, nem ilyen, Ruszt. Na, de vicceljük el, Bán Horváth Veronika van itt velünk a vonal túlsó végén, az Itt és Most társulat művészeti vezetője, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük, ez a Ruszt miről szól. Annak, aki nem hallotta például a tavalyi hasonló bejelentkezésünket, mert akkor is beszéltünk erről.
Ez a fesztivál tulajdonképpen annak köszönheti a létrejövését, hogy a pandémia után a Rádai utcában a szomszédainkat, mi az Itt és Most társulatban megkérdeztük, hogy nincs-e kedvetek együtt újra nyitni.
Aha.
És volt. És akkor csináltunk egy fesztivált, az még Restart Fest néven futott.
Restart, igen, emlékszem.
Igen, és aztán megszerettük, és akkor gondoltuk, hogy ez legyen, és elkezdtük keresgélni a nevet, és aztán rájöttünk, hogy hát ez a Rádai utcai színházi találkozó, ez kiválóan hangzik Rusztként.
Jó, mi a program? Tehát akkor nyilván összefognak a helyi társulatok, pénzeszínház, ilyenek.
Stúdiókán, más színház,
igen.
Mi, a Verséket produkció is benne van ebben az összefogásban, bár ők ugye nem az utcában lévő színház, de hát évek óta együtt működünk velük.
Világos.
Zoltán Áronnak a projektjéről beszélek.
És akkor színházi és találkozó, mi lesz itt?
Hát gyakorlatilag az a koncepció, hogy minden színház tudja megmutatni a saját egyedi arculatát is, de hogy mégiscsak legyen valami közös nevező. És akkor idén ez a közös nevező, ez a változás volt, amit hát mindannyian érzékelünk, hogy itt a kulturális életben nagy változások vannak, és akkor egyrészt az, hogy hogyan tudunk a változásra reagálni, az érdekel minket, másfelől pedig van bennünk törekvés a változás kiváltására is. Sokan sok mindent értünk ez alatt, és éppen ez az izgalmas ebben.
Aha.
Tűha. Ezt lehet politikamentesen csinálni? Ma?
Én szerintem ez teljesen politikamentes volt, csak hát tényleg abszolút változnak így akár a gazdasági körülmények is, vagy így a pandémia utáni világ, vagy ilyesmi, és hát ez persze, hogy hatással van a kultúrafogyasztási szokásokra is, meg arra is, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy mi a művészetnek a missziója.
Igen, hát gondolom, egy fesztivál nem kell azt feszegetni, hogy a független kis színházak támogatása hogyan és miképpen, és akkor ki lehet zárni a különböző politikai dolgokat, és tényleg lehet önfeletten arra koncentrálni, amit tudtok és amit csináltok. Milyen programok lesznek egyébként, mert nem csak színházi, hanem úgy tudom, hogy városi séták, koncertek is lesznek például.
Igen, a Verséket produkciónak, mert tavaly is volt egy olyan programja, ami gyakorlatilag az egész Rádai utcában zajlik, és a színházak az állomások, és egy ilyen versengő városi séta néven fut, egy ilyen interaktív kalandjáték, ahol szövegekkel is, meg a színházakkal is ismerkednek a résztvevők. De lesz természetesen koncert is, a záróbulink az most idén a Pince Színházban lesz, és Cseh Tamás dalokat hallgathatunk fiatal színészek előadásában. És hát lesznek színházi bemutatók természetesen, meg workshopok, talán ez még egy ilyen izgalmas dolog, hogy nem csak nézőként, hanem résztvevőként is be lehet kapcsolódni a RUSZ-ba.
Hát ez nagyszerű, tényleg. És ugye ez az egész jövő hetet átíveli, ahogy említettük, 21 és 27-e között. A hétköznapok mennyire tudnak felpörögni, mennyire nyomra rá esetleg a bélyegét, hogy ott munka van, bár ugye ott a közepén pont nincs 23-án?
Hát ott igazából kevesebb azért a program, tehát hogy a nagyon intenzív az a péntek, szombat, vasárnap, ahogy tradicionálisan szokott lenni, csak annyi minden izgalmas dolog történt volna nálunk a héten egyébként is, mármint hogy nem csak nálunk, hanem a többi színházban is az utcában, hogy azt gondoltuk, hogy miért ne tegyük ezeket is a fesztivál részévé, meg volt egy olyan koncepciónk, hogy igazából az utcában sokan foglalkozunk színházi neveléssel, vagy ifjúsági színházi előadásokkal, és ezeket egyébként is csináljuk, ezeket a típusú tevékenységeket, és hogy akkor miért ne tegyük ezt is a fesztivál részévé, és az iskolai osztályok azok meg ugye hétköznap délelőtt tudnak eljönni hozzánk, tehát ilyen szempontból
világos.
Nem tudom, hogy hétköznap van a fesztivál, és akkor a hétvége besűrűsödik, és akkor érkeznek a nemzetközi vendégek is, improvizációs színházi társulatokból érkeznek hozzánk az Itt és Mostba, 4, sőt tulajdonképpen 5 helyről improvizatőrök, és nálunk viszonylag sok angol nyelvű program is lesz egyébként emiatt.
Nagyon kiváló. Tehát 7 nap, 4 helyszín, 27 program, ahogy puskáztam az oldalatokról. És
akkor
is
ilyen kis szatellita intézmények is csatlakoznak? Kávézók, stb. Vagy ez csak úgy adja magát, hogy ott egyébként
hogy
is
ott vannak.
Hát inkább informálisan, szerintem inkább élvezik a megjelenő igényt. Nyilván a színjelzéről, de
az Art Cloudot
szeretnének valahol bejönni.
Be lehet menni egy kicsit. Esetleg a művészeket meg lehet hívni valamire.
Így van, kiváló ötlet.
Nagyon jó, én ezt támogatom, mert párszor sikerült már ezt csinálnom, és szerintem mind a két fél örül neki. Úgyhogy...
Oké, hát nagyon köszönjük, sok sikert a lebonyolításhoz, és akkor elmondjuk még a hallgatóknak, hogy az Itt és Most társulat.hu-n, ugye egyben,
nagyon
hogy
jó.
Itt és Most társulat, ott lehet a programokról tájékozódni, ahogy elmondtam, 7 napon keresztül, 4 helyszínen, 27 program, mindenki találhat magának valót. Nagyon szépen köszönjük
hogy szépen.
Beszélgettünk erről, és tényleg sok sikert hozzá. Köszi, szervusz.
Köszönjük, sziasztok.
Bán Horváth Veronikával, az Itt és Most társulat művészeti vezetőjével beszélgettünk a jövő héten induló és végig tartó RUSZ színházi fesztiválról.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Többen nem értik, hogy ennyi év után is hogy akad föl még mindig a Svitandi fülese, és hogy én miért nem tekerem le.
Én nem tekerem.
Igen, és hogy tudni kell, hogy...
Megszámoljam, hány gomb van ezen az izén?
Ja, ne számold meg, és azt
előttem
számolni.
Van 3 monitor, plusz a laptopom.
Ne. Egyszerűbb azt megszámolni, hogy hányan vannak, akik ilyen tökig csavart fülest használnak, az egyedül a Svitandi.
Jó.
És utána ő van egyedül, ugye,
jó.
Az ember után.
Teljesen jogos. Én azt mondom, erre tudod, Balázs, hogy sokan nem értenek sok mindent.
Persze.
De leginkább azt nem értik, hogy nem érdemes értetlenkedni, tök fölösleges. Hallgatni kell a műsort, és kész. Hát hagyjuk már abba.
Igen.
Ezt. És tegyünk
tessék
hozzá.
Hallgatni.
Így van. Hallgató. Tessék hallgatni, az jó. A jó hallgató hallgat.
Igen.
Így van.
Ha ez olyan egyszerű lenne,
nem
nyilván,
olyan egyszerű. Ándom, be akarnak szólni mindenbe.
Mármint mi. Na, azt mondja, hogy itt sertepertél Fehér Marian, csak nem hagyott itt semmilyen instrukciót, hogy mégis mi járatban van.
Lesz neki egy műsora, pont jókor.
Ezt én tudom.
A Zenefakt után. Nézzük meg
azt
addig, hogy
tudom,
milyen információk érkeztek.
Jó.
Nem figyeltem, mondja a kedves hallgató, ezt imádom, így kezdi, nem figyeltem. Akkor egyesülj le, be se olvasom tovább. Szóval mi az, hogy nem figyeltem? Na jó, mindegy. Nem tudom, hogy miről beszéltek. Ezt így kézed, ezt leírja. Nem figyeltem, nem tudom, hogy miről beszéltek. Erre a következő mondat az, hogy kezdődik? De. Ez a kedvencem. Na jó, mindegy. De aki többször is kimondja azt a szót, hogy szupervájzolás, az más gonoszságokra is képes.
Aha. Világos.
Nem, ez sajnos van egy olyan, hogy zsargon, meg szakzsargon, úgyhogy ez van.
Valaki azt írja, nem szeretnék Endre gyereke lenni.
Pedig az leszel. Mostantól kezdve én vagyok a Andy Sugar Daddy, úgyhogy...
Jaj,
micsoda marhaságot. Őrület. Az én gyerekeim vidámak, boldogak, nem szólnak nekem, én nem szólok nekik, minden rendben megy.
És vidáman zajlik az élet. Na figyelj, közben megkerestem, és hogy miről lesz szó a Pont Jókor című műsorban.
Igen?
Hát igen, mert valahogy el kell mondanom, tényleg nem tudom, hol van Maria.
Na,
várjunk még, hogy hát bejön.
Nem, nem jön be. És nem, azt bejön. Se tudja, hogy róla beszélünk.
És már elmondtuk. Sepsikem Anna, az Életérzés Egyesület vezetője jön a Pont Jókorba, akiknek köszönhetően évek óta jelentős érzékenyítés és társadalmi szemléletformálás zajlik hazánkban. Többek között a perinatális gyász kapcsán, a meg nem született babák emlékére a perinatális gyász világnapján szervezik az átsuhanó babák kiállítást, ahol a családok a veszteségeiket fejezhetik ki. Erről lesz tehát szó 11 órától a Pont Jókor című műsorban Fehér Mariannal és vendégeivel.
Én akkor azt mondom, hogy nézzük meg a többi üzenetet, ami érkezett hozzánk.
Hát kérlek szépen, valaki azt írja csak, hogy hallgatok. Nagyon köszönjük.
Helyes, köszönjük aztán szépen. És jön már a Schmidt Andi is.
Cseh Tamás dalok, Morgan... talán másik János, Bereményi Géza dalok. Hát most...
Kérdőjelek ezek? Pontok, pontocskák? Tudom, leszőcskék? Nem, igen, én is tudok ilyeneket.
Szervezőknek, hogy mit Cseh Tamás dalok. Tessék másik Jánost is Bereményi Gézet.
Tessék, így van.
Azt mondja, hogy ennek a beszélgetésnek a digitális elérése meg lesz a honlapotokon? Meg. Át szeretném küldeni minden, a főnökömnek.
Minden meg lesz a honlapunkon.
Millásreggeli.hu, ott kell keresni.
Most jut eszembe, képzeld el, találkoztam volt hallgatóinkkal. És megkérdezték, hogy szia, Andi.
Szia, Bandi.
Megkérdezi, jaj, de jó, hogy hallják a hangomat, vagy minden. Hova tűntünk?
Nem áll.
De, figyelj, tehát én komolyan ilyen mondom.
Van
tehát,
még két éve, két éve.
Minden nap.
Hát ez...
2020...
Nem volt egy lojális hallgató.
3. Január 3.
Igen.
Így kezdődött itt a Rádió Cafén, az új életünk, és de én azt nem értem tényleg. Tehát a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk. Hát hol van a természetes butaság? Az megvan, ugye? De. És annak a másik oldala a mesterséges intelligencia. Nem az, hanem de nem lehet egy Google keresést?
Nem.
Tehát, hogy azt, azért hogy
mondom, hogy nem volt igazán lojális. Hát mi az, hogy hol vagytok két év után? Hát ez eszébe nem jutott megkeresni.
Nem tudom. Tehát egyszer nem tudom. Ezt nem tudom hova tenni.
Viszont most milyen örömet okoztál neki?
Szerinted?
Igen. Remélhetőleg.
Na mindegy.
Na jó, akkor elpályázunk szerintem.
Most hála Istennek sok-sok jó zene lesz, és akkor fel lehet töltődni, energizáló. Hát már a zenefakt jön.
Ja.
A Bodegával igen. Kezdődik. Nagyon jó.
Okay.
Amidó és Mariam lesz.
Ez a fúrás behallatszik adásba is?
De, ez az egyik műsor.
Reszelés, ropogás, otthon.
Abszolút.
Az én mi házunkban egyfolytában lakást felújítanak valakik. Most itt ülök én, és ott föl kellett hangosítsam a fülesem, mert itt is fúrnak. De akkor ezt ti is megkapjátok, most hallom.
Nem, mi nem halljuk annyira, de nem baj. Majd mindenki csukja be a szemét, hallgassa a zenét, és akkor nem hallatszik be a fúrás, mert ki lesz kapcsolva a mikrofon.
Na
köszönjük
jó,
a figyelmet.
Holnap ismét Millás reggeli, előtte hogyne. Ismétlés a maiból, 6-tól fél hétig, fél héttől meg egy teljesen új. Méghozzá, ha jól tudom, Mács Gábor jön Nyúl Zsuzsival.
Ne viccelj!
De!
Jaj, de jó!
Igen, igen.
Akkor.
Úgyhogy jó szórakozást ahhoz is, ma mai naphoz pedig szintén szép napot.
Jó, sok szórakozást a mai naphoz.
Így van. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiocafe98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.